Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Takács Péter, jogász és hitoktatóval Kovács Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Szeretném megkérdezni, hogy ezt az evangelizációt egy picit fejtse már, hogy milyen csoportok vannak, vagy helyiek ezek a plébániának, vagy hogy működik ez ott?
A közösségi szinten, amikben mi legtöbbnyire benne vagyunk, azok a karizmatikus megújuláshoz kötődő közösségek. Tehát ezek a közösségeink, több helyen van olyan közösségünk így az egyházmegyében, akik így összefogunk ezekben a missziókban, leginkább három helyen. Tehát ez az alap. Én azt gondolom, mindig az egyházból indulunk ki, és az egyházba tér vissza minden tevékenységünk. Viszont az egyházt én közösségek közösségének látom. 300 emberrel nem lehet megélni a közösséget egy templom misén. 10 emberrel lehet megélni a közösséget egy kis közösségben. Mert ott valóságos módon tudunk egymáshoz kapcsolódni, megélhetjük azt, hogy a sírókkal sírunk, a nevetőkkel nevetünk, tehát hogy tényleg élő, létező kapcsolatba tudunk kerülni. Nekem ami az egyik legfontosabb, meg így alaptapasztalatom, tehát így a megtérésem kor is, meg utána is, hogy a hitemet hitelesen közösségben tudom megélni, más testvérekkel együtt, haladva, bukdácsolva, fölállva, újra nekiindulva, hol diadalmasan rohanva, hol megbukva, de hogy mégis együtt tudunk menni Istennel, meg Isten felé, meg egymás felé, meg a kívülállók felé, stb. Tehát, hogy a kis közösség, nekem egy veszőpaprikám, hogy az nagyon-nagyon, én tapasztalom, hogy nekem mennyire fontos, és szerintem ez fontos. Egyébként olyan megerősítő plébánosunk is abszolút ebben gondolkozik, hogy egy közösségnek ez a vágya, hogy minden ember a templomi közösségből tartozom kis közösséghez. Ez nekem is abszolút vágyam. Tehát a kiinduló pont a közösség. A szolgálataink, tehát mint említettem, két fő evangelizációs iskola van, amiben dolgozunk. Az egyik a Szent András evangelizációs iskola, a másik a Szent Ignác evangelizációs iskola. Ezeknek a szolgálataik, kurzusaik, ezek egy hétvégéstől egy hetesig terjednek. Jelenleg inkább egy hétvégéset csinálunk, illetve vannak saját, tehát a csapatunknak van néhány saját szolgálata kurzusa is, ezek vannak egynapos szolgálataink is. És a csapatunk az alapvetően szintén az egyházmegyéből jön össze, ezekből a közösségekből tevődik össze, körülbelül olyan 30-40 fős a szolgáló csapat. Most nyilván nem egyszerre. 30-an ilyen tucatnyian szoktunk együtt szolgálni egy kurzuson, de most volt egy szolgálatunk, ahol tényleg 30-an szolgáltunk együtt. Mágocson a januartja plébánosunk, Hábattan Janónál tartottunk egy plébániai lelki napot, ami gyakorlatilag 3-1 volt, tehát 3 párhuzamos program futott egymással, fiataloknak, felnőtteknek, meg nyugdíjasoknak. És voltak időnként közös találkozási pontok, például az ebéd, majd a közös délutáni program a szentségimádással, dicsőítéssel és személyes közbenjárással tarkított, mellette pedig gyónási lehetőséget is biztosítottunk a testvéreknek. Ez volt a közös része, meg az árószentmise volt a közös. Egyébként pedig külön szekciókban tartottuk a napot a különböző korosztályoknak. Tehát a szolgáló csapat számára ez egy hatalmasan felemelő és hatalmas nagy élmény volt, pláne így a csúcsa, amikor imádkozhattunk így mindenkiért. Tehát az ilyen jellegű közbenjárás alatt én azt értem, hogy ima párok vannak, akikhez oda lehet menni, és személyes problémákat teszik oda Isten elé, és kérik ebbe az ő kegyelmét, az ő segítségét. Én ezt a fajta ima módszert nagyon-nagyon szeretem, mert személyhez szól, abszolút személyhez szól, tehát én magam bajáért tudok imádságot kérni, és már az is szerintem hatalmas dolog, hogyha el tudom mondani valakinek, mert az osztott teher az könnyebb teher, ugye a Prédikátor könyve így fogalmaz, ha el tudom mondani, és hogyha mások ezért még imádkoznak is, az annyira felemelő és felszabadító tud lenni, ha még nem történik semmi úgymond semmi, nem tapasztalok semmit, akkor sem. Viszont karizmatikus jellegű imáknak a ereje, hogy nagyon sok imában egyszerűen meg lehet tapasztalni Istennek a valóságát. Tehát amikor így imádkoznak valakiért, nagyon sokszor érez testileg valamit a testében, tehát hogy bizsergést, forróságot, tehát ez egy tipikus megjelenése a Szentléleknek. Tehát fizikálisan megérezteti Isten az ő jelenlétét azzal, akiket imádkoznak. Nyilván nyitottságtól függően, tehát aki nem nyitott, Jézus úri ember, ő zörget, és hogyha kinyitjuk az ajtót, bejön. De ha nem nyitjuk ki az ajtót, ő nem jön be a mi szívünkbe. Na, tehát ezt egy csomószor így megtapasztaljuk, és itt is megtapasztaltuk ezt, hogy imádkoztunk emberekért, egy csomóan visszajeleztek, hogy őket megérintette az imádság, plusz, mivel hiszünk a Szentlélekben, és hiszünk abban, hogy tegnap ma is mindörökké ugyanazokat a jeleket és csodákat akarja művelni, mint az apostolok korában, használjuk a karizmákat, azokat, amiket Isten ad nekünk, amit annyit jelent, hogy ő tudja közvetíteni Istennek a szavát. Tehát, hogy van, hogy egy szót lát, egy mondatot, egy szentírási szakasz, van, hogy képet lát, ami annak az embernek, akiért imádkozunk, mond valamit, mert a Szentlélek sugallja, és én is ezt megtapasztaltam sokszor, hogy az imádkozó ember nem ismeri igazából az én életemet. De azt mondja, ami bennem van. Arra ad választ, ami bennem van, és ez nem lehet más, mint a Szentlélek, hiszen ő nem is tudja, mi van a háttérben, mármint az imádkozó ember. Ez volt a csúcsa annak a napnak, de azért ritka, hogy ennyien szolgálunk együtt, tehát egy tucatnyi szokott lenni a szolgáló stáb. Nekem is van olyan ima élményem, hogy 20 éve lehetett, de mindig megvan az, amikor azt mondják, van egy Zsoltár részből, hogy Isten angyalának parancsol felőled, hogy kőben üssebb lábad. És ez akkor annyira hónapokig, vagy évig is úgy vitt, és erőt adott, mert nagyon nagy mélységben voltam. Ez megint az Istennek semmi sem lehetetlen kategória történet volt. És hát valóban az a legjobb, amikor Jézus a személyes kapcsolatban vagyunk, mert csak úgy lehet keresztényként élni, hogy tényleg ez egy kapcsolat, és személyes, mint ahogy a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, vagy bármikor megszólíthatom őket, kapcsolatba kerülhetünk, és tudunk egymással lenni. Ennek az erejét tapasztalom én is, egyrészt a karizmatikus megújulás, meg a szolgálatainkon. Tehát, hogy Jézus élő valóságként mutatkozik meg, és aki szeretne, ő tényleg élő kapcsolatot alakíthat ki vele. Tehát nekem is ez a motorom, ami visz, hogy én azt szeretném, ami velem történt, hogy én megtapasztaltam az élő Istent, aki velém vagyok, élek, aki fölemel, ha nehéz, vagy reményt ad, hogy ez mindenki más. Annyira szeretném, hogyha mindenkinek lenne lehetősége arra, hogy megismerje Jézust, és eldöntse, hogy szeretné követni, vagy sem. Nyilván nagyon szomorú, amikor azt látom, hogy az emberek azt mondják, hogy nem kell. Ha nem is ilyen tudatosan, hanem egyszerűen valamiért nem. Nem jönnek tovább, kiestek a közösségből. Ez már az ő döntésük.
Igen, de közben meg azt, igen, ez így van, és közben áhítják, vágyják, csak nem tudják az odavezető utat, vagy nem akarják vállalni, vagy olyan nagy a világnak a negatív sugallata. Tehát most tényleg ahogy mondta Péter is, óriási szellemi harc van.
Hát ez abszolút, ez a valóságom. Megtalálom, ami úgy mindig felszabadít, vagy próbálok erre ráállni, hogy ez igazából nem az én bulim, hanem Istené. Tehát, hogy az egyház, vagy az evangelizáció, ez Istennek az ügye. Igaz, hogy ránk bízta, de ezt ő akarja. És ez az ő ügye, és ő akarja, akkor ő meg fogja oldani. Persze, amikor benne vagyok a svamasztikában, nem így érzem. Mindig.
Viszont utána, ezek a nehéz kezdetek után mindig olyan csodák nőnek ki. Én ezt így, tehát megtapasztaltam, hogy a nehézségek után az adott összejövetel, az a hétvége, az mindig valami csodákat termet.
Ezt abszolút alá tudom húzni. Tehát most szeptemberben volt egy szolgálatunk, szabadító szolgálat, ez a Szent Ignácios kurzus. Itt az a lényeg, hogy tehát ami esetleg ördögi kötelékben mi belekeveredtünk az életben, hát ez kezdve New Age-től, annak mindenféle válfaján, átkokig, rontásokig, szexuális bűnök, tehát házasság előtti szexuális kapcsolatok. Ez arról szól a hétvége, hogy Istenből meg tud szabadítani, hogyha akarom. És nem ördögűzésről beszélek, tehát ez egy teljesen más történet.
Értem.
De hogy hogy Isten ezeket a kötelékeket, mint a tenyérjóslás. Ezeket a kötelékeket ő el tudja vágni. Ez egy nagyon harcos, nagyon nehéz előkészületekkel tartított kurzusunk volt. Hála Istennek ezt is telt házzal tudtuk megtartani. 20 és 40 fő között tartjuk a kurzusainkat. Tehát 40 fő fölött már elveszik a közösség, az már inkább tömeg. Tehát azért általában ez a felső limit. És megtapasztaltuk azt, hogy megtelt a kurzus, megtelt az épület, ahova terveztük. Azt láttam, hogy a testvéreknek nagyon jó volt, nagyon nagy felismerések, nagyon nagy döntések, és nagy szabadulások történtek. Utána még hónapra egy picit visszakövetjük egymást, hogy mélyebb megtérések, hogy én valaki így fogalmaztam meg, hogy akkor tényleg Jézust akarom követni, hogy akkor tényleg nincs más Isten az életemben. És ez a kurzus kellett ahhoz, hogy tényleg kimondjam, hogy csak ő van, és csak ő vele. Szóval ezeknek az áldásainak nagyon jó örülni, nyilván a harcait azt nehezebb viselni. Én azért vagyok szerencsés, mert tehát a New Age-ből kimaradtam. Tehát azért az, hogy egyházi gimibe jártam, ott erről volt szó nagyon, tehát az atya, aki minket tanított, Bocsa József atya, ő erről beszélt, és ettől én arra nagyon jó volt, hogy ettől én óckodtam. És az is nagyon-nagyon jó alap volt azért, tehát hogy ez az egyházi neveltetésem, amikor éreztem az egyetemen, hogy baj van, hogy bajban vagyok, akkor tudtam, hogy kihez kell fordulni, hogy Isten és Jézus a megoldás, és nem pedig 25 féle ezoterikus, reiki, akármilyen New Age-es dologba keveredtem bele, mire megtaláltam az igazságot. Tehát ahogy mi igazából el tudjuk érni a világot, és tanítványát tudjuk tenni a népeket, az, hogy mi hogyan imádkozunk, hogyan hiszünk, és hogyan viselkedünk a másikkal. Mert az én tapasztalatom, hogy az evangélium az szívtől szívig. Tehát az úgy megy. Szerintem mindig is úgy ment, és mindig is így fog menni. Tehát én abszolút nem hiszek az ilyen internetes, Facebook, stb. Evangelizációban. Olyan szinten hiszek, hogy van értelme, mert van mire építeni. De az evangelizáció az kapcsolatok útján megy. Én milyen vagyok, és bíznak-e bennem, én mennyire vagyok hiteles a másik felé, ezen múlik. És szerintem így lehet továbbadni az evangéliumot, hogy én hogyan viselkedek, és hogyha az én szavamra, hát ezt megtapasztaltam, tehát hogyha az összes kurzusunkat igazából személyes meghívásra csináljuk. És hogyha hitelesek vagyunk, és meg tudunk hívni embereket, akkor eljönnek oda. Ha nem vagyunk azok, akkor nem jönnek el. Jó néhány évig, tehát hogy nem együtt, de nagyjából egy időben tértünk meg, a közösségben ismertük meg egymást, együtt is szolgáltunk, hát nem is tudom hány, majd 10 évig jártunk együtt a közösségben is, de aztán, ahogy így a gyereklétszám is, ahogy nőtt, meg minden, tehát itt most már külön vagyunk. Szemben külön vagyunk, hogy én járok közösségbe, ő nem jár közösségbe. A gyerekek, tehát életkora miatt sem tudunk együtt menni a szolgálatokra, meg lehet, hogy talán egyébként sem, tehát azért az ördög az dolgozik sok módon. Nekem ez egy fájdalmam jelenleg, hogy igazából a hitemet azt egyedül élem meg. Pedig házasok vagyunk, és mindketten hívők, de hogy egyedül élem meg. Tehát ha én nem haladok, tehát ha én megállok, attól nem jövünk előré. Van bennem, hogy én megyek. Megyek, és remélem, hogy majd újra együtt megyünk. De hogy menni. Ez Istennek semmi sem lehetetlen kategória, az igazából a kereszténységem elején találtam vele szemben, ugyanis egy éve voltam megtért keresztény, 3 éve jártam közösségbe, amikor betöppant egy fantasztikus csaj a közösségbe, akiben 1 vagy 2 hónap után beleszerettem, ami viszont, hát a borzasztó volt akkor ott a történetben, hogy ez a csaj, ez házas volt, és volt egy gyereke. Tehát ez így egy eléggé lehetetlen kategória, ettől szenvedtem, ettől a szerelemtől, mint a kutya. 1 vagy 2 évig, hát tapasztaltam barátom segítségével, sikerült kísértésként kezelni a történetet. Meg a lelki vezetőm is erősen támogatott ebben az irányban. 1-2 évig ezt így valahogy ebben meg is álltam, ami a hatalmas nagy probléma volt, vagy ez a szerelem nem múlt el. Majd egy év után, vagy két év várakozás után, mert ő közben beadta az egyház érvénytelenségi, tehát az egyházi bíróságra az érvénytelenségi váltási pert indított. Na és minek után első fokon, akkor még két fokú döntés kellett, tehát első és másodfokú, és aki másodfokú döntés is szükséges volt egy házasság érvénytelenítéséhez. Na, minek után az első fokú döntés kimondta azt, hogy érvénytelen az ő házassága, akkor már úgy gondoltam, hogy fontos lenne tisztázni azt, hogy én nekem érdemesen várnom őre egyáltalán, hogy ez a szerelem ez olyan viszonzott vagy sem. Hát ez a tisztázás ez olyan jól sikerült, hogy elkezdtünk együtt járni. Majd a per még elhúzódott 3 évig, és hát nyilván ez egy nagyon fájdalmas történet volt, hogy akkor én most mire várok, ha érvénytelen, akkor hát akkor mit csinálunk? Vagy ha érvényes a házassága, ha hozzák ki a végére, akkor most mit csinálok, mert igazából mind a kettő szentségű házasságban képzeltük az életünket. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt. Tehát ez a lehetetlen helyzet kategória. Majd aztán másodfokon is kiderült, ja nem, újraindult az egész, tehát lett újra egy elsőfokú eldöntés, majd egy másodfokú, mert mindkét fokon érvénytelennek nyilvánították a házasságot. Hát és akkor happy end a story, mert az a csaj az a feleségem már 12 éve.
De jó!
De az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Egy nagyon hitet megpróbáló, tényleg egy lehetetlen helyzet, és Isten megmutatta nekünk azt, hogy neki tényleg minden lehetséges. És most nyilván nem hallott mellett kardoskodok, hogy milyen szuper elválni, meg nem házas nőket kell kiszemelni fiatalon, de hát szóval ezt Isten így hozott minket össze. Tehát ahogy mondtam, én lehetetlennek éreztem azt, hogy leállom vizsgázok a jogon. Sikerült. Lehetetlennek tűnt az, hogy bekerüljek az ügyészségre, sikerült. Na ennél lehetetlenebb, az csak kikerülni volt nehéz, és misszióba állni. Tehát azt, hogy én 20 éve álmodtam arról, én evangelizálni akarok főállásban, ehhez 20 év kellett, mire lehetségessé vált, és lehetetlennek tűnt. Vagy amikor a jogi szakvizsgámat letettem, az is lehetetlennek tűnt, mert az is száraz elméleti hulla számomra halálosan unalmas dolog volt, és embertelen mennyiségű, ráadásul gyakorlatban használhatatlan ismeretanyagot kellett beletölteni a fejemben. Az is ilyen helyzet volt, hogy lehetetlennek tűnt. Lehetetlennek tűnt, de sikerült. De ugyanígy a könyvem kiadása, tehát az is lehetetlennek, olyan nagy munkának tűnt így a akkor nem is tudom, hány gyerekünk volt, amikor én írtam. Három biztos volt körülbelül. Igen, a negyedik születése előtt akkor adtam, vagy akkora lettem kéz, és sok évig tartó munka. Egyetlen egy egyházi kiadó sem állt velem szóba, vagy nem merte kiadni. Nem azért, mert nem értettek vele rossz szó, hogy nem álltak velem szóba, hanem nem merték kiadni, mert hogy nem gondolták, hogy ez eladható. Uh-huh. Hát ugye én nem vagyok senki, tehát én egy ismeretlen valaki vagyok. Tehát, hogy ez nem lesz rentábilis. Na most az 1000 példányból körülbelül 100 van már csak meg, el lehetett adni. De ez is egy ilyen lehetetlen volt. És akkor igazából ezért lett ez a könyv magánkiadás, mert hát nem akarta senki se kiadni, ezért akkor kénytelen voltam én kiadni. Nyilván ez segítette többen. Nagyon hálás vagyok mai napig a Kunszabó Zoltán diakonusnak, aki az Új Jeruzsálem közösségének a vezetője. Tehát az ő közreműködésével kiadtuk, az ő lánya, az Anna volt a tördelő szerkesztő meg. Tehát, hogy így adtuk ki. De az is egy lehetetlen dolognak tűnt. Úgyhogy hát és attól félek, hogy ezek a lehetetlenek életem vége elkísérnek.
De hát Istennek semmi sem lehetetlen. Nagyon köszönöm a beszélgetést, hogy megosztotta velünk életének ezeket a vonulatait. Kívánok nagyon jó erőt, egészséget, Isten áldását a további életéhez és az evangelizációhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és hasonló jót kívánok önnek, meg a kedves hallgatóknak.
Köszönöm.
Dr. Takács Péter jogász és hitoktatóval Kovács Katalin beszélgetett.